műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az internet és a közösségi média korszakában megváltozott a zaklatás is, hiszen ez immáron nem áll meg a személyes találkozásoknál, hanem folytatódhat az online térben is. Tehát a nap minden órájában ki lehetünk téve zaklatásnak, sőt nem egy olyan eset van, amikor az áldozat nem is tudja, hogy ki az elkövető, a zaklató, mivel az egy álprofil mögé rejti kilétét. Eközben pedig az áldozatról terjeszt pletykákat, személyes adatokat szivárogtat ki, sértő üzeneteket ír, vagy éppen arra törekszik, hogy minél jobban kiközösítse. A jelenség pedig számos és komoly szociális, illetve pszichológiai problémához vezethet. Témánk a cyberbullying elleni küzdelem. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgathat. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, szociális szakpolitikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Képviselőasszony, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy meglátása szerint mit lehet, vagy éppenséggel mit kellene tenni abban az esetben, hogyha a cyberbullying áldozatai vagyunk.
Azt hiszem, hogy mindenek előtt fontos az, hogy tisztázzuk, hogy mi is a cyberbullying, és mi történik a cyberbullying jelenség mögött, mert hogy nem olyan rég pontosan a törvénykezést is annak érdekében alakítottuk, hogy már az internetes zaklatás is büntetendő cselekedetnek számít, és zaklatásos cselekedetnek, amely után már bírságolnak igaz a hatóságok. És hogy nagyon fontos az, hogy az internetes zaklatás az egy online területen történik, tehát hogy nem a fizikális kapcsolati rendszerekben. Másrészt pedig fontos az is, hogyha már zaklatásról beszélünk, akkor ez egy ismétlődő tevékenység. Tehát, hogy nem az van, hogy egyszer megaláztalak, vagy csúnyán beszéltem veled, vagy interneten egy csúnya hozzászólásom volt a bejegyzésedhez. Pont Szilárddal, amikor elkezdtük volna a műsort, egy bejegyzést mutatta meg az oldalon, ami alá volt egy rossz indulatú bejegyzés, igaz? Ez egy alkalommal, hogyha megtörténik, akkor azt megtörténtnek vesszük, de hogyha például egy fénykép egy bejegyzés alatt folyamatosan visszatérően kiszámíthatatlan időnként megjelennek azok a lejárató bejegyzések, akkor ez már zaklatásnak minősül, ami jelenthető cselekedet, hiszen én már nem érzem magam biztonságban, és többszörösen is ki vagyok téve akár annak, hogy meginogjak, hogy ne legyek önmagam, hogy határozatlan legyek, és akár ne tudjam a hétköznapi feladataimat ellátni, azért, mert benne vagyok ebben a kényelmetlen helyzetben, amit igazából zaklatásnak nevezünk. Tehát minden, ami interneten történik, és az internetet azt ezért ne csak arra gondoljunk, hogy közösségi média, hanem gondolhatunk itt bizonyos applikációkra, amelyeket használunk a telefonjainkon, számítógépeinken keresztül, de gondolhatunk akár játékokra is, olyan típusú játékokra, amelyeken a gyerekek játszanak igaz interneten, multiplayerekben, stb., vagy azokon a csevegő felületeken is, amelyeken egymással kapcsolatot tartanak a fiatalok, a személyek, igaz, tehát beszélgetnek egymással. Fontos az, hogy tudjuk azt, hogy akkor zaklatásról arról beszélünk, hogy negatívan befolyásol minket, tehát hogy mi rosszul érezzük abba magunkat, és nem tudjuk élni a mindennapi életünket. A második az, hogy nem feltétlenül szabályos időközönként, nem minden reggel 8 órakor interneten zaklatnak bennünket, tehát hogy nem egy kiszámítható visszatérő történet, tehát hogy emiatt folyamatosan visszatér a zaklató az elszenvedőhöz, legyen az szó szexuális zaklatásról, legyen szó lelki zaklatásról, tehát hogy különböző típusú zaklatásokról. És a harmadik pedig az, hogy az erőviszonyok azok eltolódnak, mert úgy kell elképzelni, hogy a bántalmazó, a zaklató mindig is felsőbbrendű lesz hozzánk képest, ha például én vagyok az áldozat, mert hogy neki van több muníciója, neki van több pénze, neki van több ideje, neki van több lehetősége arra, hogy engem zaklasson, és pontosan emiatt ő egy felsőbbrendű státuszban lesz hozzám képest, mert én az elnyomottnak érzem magam, a megalázottnak érzem magam, az áldozatnak érzem magam, annak szakerői nem biztos, hogy pont így van ez a dolog, de mindig úgy érzem akkor, hogy az zaklatóm az fölöttem van. Tehát egy ilyen fölöttem levő hatalommal rendelkező személyről beszélhetünk, vagy viszonyról is, ami megint engem kényelmetlen helyzetbe helyez a hétköznapjaimban.
Mit eredményez az, hogyha az áldozat felveszi a kesztyűt, azaz agresszíven válaszol a zaklatónak? Mert hogy ez is megtörténhet, de gyanítom, hogy nem ez a helyes, vagy nem ez az optimális út.
Mindenkinek minden esetben mindig azt javasolom, hogy jelentsék, amennyiben úgy érzik, hogy kényelmetlen helyzetbe kerültek már, és zaklatásnak az áldozatai. Nagyon sok esetben az áldozatok, akik internetes zaklatás áldozatai, és most nem csak gyerekekről, hanem felnőttekről is beszélhetünk, tehát általánosítunk, nem jönnek rá, hogy ők zaklatásnak az áldozatai. Az elején nagyon szimpatikusnak tűnik akár, és aztán utána folyamatosan durvulhatnak akár el a dolgok. És kijegyeztem ide magamnak, kijegyzeteltem magamnak egy pár helyzetet, hogy hát ha segítünk a rádióhallgatóknak, hogy sokkal, de sokkal figyelmesebben kezeljék ezeket a helyzeteket, amely az online felületek használatát, kezelését és a mindennapi életben való hozzáférést is illeti. Mert azt gondolom, hogy ezáltal tudunk segíteni abban, hogy sokkal, de sokkal nyitottabb szemmel tudják ezeket a felületeket nézni. Tehát rossz indületű vagy fenyegető üzeneteknek a küldése, ez például ennek minősül, vagy pletykák, hazugságok, üzenetek vagy fényképek terjesztése, a másiknak a diszkreditálása vagy a titkok felfedése céljából. Tehát ha én nem adtam a beleegyezésemet, akkor neked ezt nem lehet használni. Tehát nem arról van szó, hogy folyamatosan akár olyan valótlanságokat állítasz rólam, amelyeket engem lejáratsz. És ezt akár menjünk vissza igaz az online felületre, a kiinduló példánkra, hogy van egy bejegyzés, ami alatt van egy rossz indulatú komment, és ott olyan megjegyzés van, ami nem valós.
Tegyük hozzá azt is, hogy valós tényekkel is le lehet járatni valakit, hogyha én valakinek bizalmasan megosztok valamit, azt nem azért mondom el neki, hogy írja ki a Facebookra.
Pontosan, tehát ez a másik, igen, ez meg aztán a végtelenségig a leges legcsúnyább mondja ennek, de én csak fokozatosan, hogyha észreveszi szeret, fokozatosan megyünk át a nagyon-nagyon hard részre, a nagyon-nagyon erős részre. Tehát, hogy ezek a pletykák, akkor itt kijegyeztem azt, hogy negatív üzenetek küldése egy másik személy elektronikus eszközére, mert még azért működnek az SMS küldőrendszereink is, ne felejtsük el. Tehát akár SMS-ben, akár online alkalmazásokon keresztül, és ami még fontos, hogy gyakran álnevek vagy rejtett identitás használatával teszik ezt meg az zaklatók, és ennek még nehezebb, mert hogy nem tudsz utána menni, hogy ki az, és még nagyobb bizonytalanságban tart téged folyamatosan. Virtuális terek létrehozása, ahol másokat gúnyolnak. Weboldalak, blogok, közösségi média profilok, videók, rajzok, fényképek, szövegek, tehát hogy ezek is, amelyek már téged gúnyol, az azt jelenti, hogy zaklat. Tehát, hogyha most itt szilárdan beszélgetünk, és készül egy nagyon durva mém, amivel én nem tudok egyet érteni, akkor én zaklatásként tudom ezt jelenteni, igaz a hatóságoknál, és akkor utána pedig az eljárást is el lehet indítani, hogy akkor mi történik, és hogy milyennek a következménye. A másik személy e-mail fiókjának, vagy a közösségi média fiókjának a jogosulatlan elérése és használata. És ezt három felkiáltó jellel írtam ki magamnak, mert én nagyon értem azt, hogy megértés van a párkapcsolatokban, megértés van a gyerekek fele, megértés van mindenki között. Ellenben vannak olyan dolgok, amik csak ránk tartoznak. A személyes e-mail címem, a személyes Facebook profilom, a telefonom, ezek mind személyes dolgok. Amennyiben én egy hozzám közel álló személlyel meg szeretném osztani ennek a felhasználását, igaz, megtehetem ezt, de mindenkit mindig óva intünk attól, hogy kell vigyázni, hogy kinek adjuk meg a passwordjainkat, a jelszavainkat. Ki az, aki hozzáférhet ehhez? Mert még lehetséges az is, hogy felhasználhatják akár saját magam ellen, hogy valaki az én Facebook profilomba bemászik, igaz, és az én nevembe kezd írogatni másoknak, és azt hiszik, hogy én vagyok az, közben rég nem én voltam, de valaki hozzáfért ehhez az én felhasználói fiókomhoz. Másrészt pedig sok esetben párkapcsolati erőszak és párkapcsolati bántalmazás, vagy akár online bántalmazás is nagyon sok esetben tudható be úgy, hogy a felhasználói fiókot egymással megosztják, és egy kapcsolatnak, amikor rossz kimenetele van, bosszúból az illető sértett fél felhasználja ezeket az információkat a volt partnere, a volt társa ellen. Ezek is ott kell legyenek fenyegető jelekként, hogyha például egy párkapcsolatnak vége van, és a kedvesem tudta és ismeri a felhasználói jelszavamat, akkor a jelszavamat változtassam meg. Tehát figyeljünk oda, hogy időközönként ezeket a jelszavakat változtatni kell. És elmosolyogtam magamat azért, mert képzeljék el, hogy van, amikor otthon az asztali számítógépemen a gyerekeim, akik már felnőttek, egy-egy anyagot vagy valamilyen használat céljából elindítják a számítógépet, és bejelentkeznek különböző profiljaikba, közösségi média profilba, vagy ilyen-olyan csevegő felületbe, és úgy felejtik magukat bejelentkezve. És nem azért, mert egyáltalán elgondolkodnának azon, hogy ki kell nekik jelentkezni, hanem természetes, hogy átmegy egy másik gépre, és onnan megint be tud jelentkezni. Ellenben, hogyha én nem egy biztonságos környezetben maradok én bejelentkezve, igaz, hanem jön a következő személy, és az én fiókom, akár a Facebook profilom, akár a WhatsApp WhatsAppom, meg van nyitva egy asztali számítógépen, akkor mekkora támadási lehetőséget biztosítok? Mekkora lehetőséget biztosítok akár egy rossz indulatú embernek, aki hozzáfér az egész életemhez, ami az online térben van? És én egyszer megcsináltam az egyik fiammal, hogy kicseréltem a felhasználó nevét egy játékprofilon, nem Messengeren és nem Facebookon, hanem egy játékba be volt jelentkezve, és mindig bejelentkezve maradok bárkinél, ez lett a neve, a felhasználói neve a fiamnak. Ez egy darabig tartott is, ameddig újra nem nyitotta meg a játékot, és ráeszmélt erre a dologra. Mert hogy szülőként nem azt mondom, hogy ne tegyem, de azt gondolom, hogy meg kell találni azokat a módszereket, amelyekkel emlékezetessé tesszük, és maradandó nyomokat tudunk hagyni akár a fiatalokban.
Hatásos volt ez a módszer?
Én úgy gondolom, hogy hatásos volt, igen, ez a módszer. Régebben az előző munkahelyemen volt még egy kollégánk, aki mindig bejelentkezve maradt, és akkor neki pedig profilképeket változtattak a kollégák, ameddig rájött arra, hogy neki tényleg tudatosan addig mondtuk, addig cserélték a profilképeket különböző figurákra, ameddig nem felejtett el többet kijelentkezni, amikor elment a munkából az asztali számítógépből a profiljából. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok, amelyekkel lehet, hogy tudjuk fegyelmezni akár a gyerekeinket, mint szülők, akár a nagy felnőtt gyerekeinket is, de hogy én azt gondolom, hogy ott kell legyünk és szemfülesek kell legyünk. Tehát bejelentkezés más gépen, más felhasználó, más eszközön, ez nagyon fontos, hogy mindig is jelentkezzünk ki, a gyerekeinket is tanítsuk meg, hogyha elmegyünk a barátainkhoz, és a saját YouTube fiókod van, a YouTube felhasználói van, igaz, és bejelentkezve maradsz, vagy egy Google-be, vagy akármilyen más böngésző programon, ahol neked személyes dolgaid is vannak, akkor ezt jegyezzük meg, hogy mindig ki kell jelentkezni, mert ez már egy bullyingnak például egy felület. Mi lenne, hogyha például hozzám jönne az osztálytársam, az én számítógépemre beengedem, és egy rossz indulatú tervezett lejáratási kampánynak vagyok én is az áldozata, és egy erotikus tartalmú képet fog feltenni az én Facebookomra. És akkor már megyünk tovább, igaz, a veszélyesebb és még veszélyesebb formájába az internetes zaklatásnak. Azokat az eseteket, amikor látjuk, hogy online fenyegetnek bennünket. Tehát ez is már felismerhető, valaki nem adja az arcát hozzá, elbújik egy profil mögé, amit nagyon sok esetben nem tudunk, és nem jövünk rá, hogy áll profil vagy létező profil, ha bár most már elég profil, ezt ki lehet tapasztalni, hogy körülbelül hogy állunk vele, de hogy ebben az esetben is lássuk azt, hogy akik fenyegetőznek, akkor azok reálisak vagy sem. És itt van a két utolsó, amit kijegyzeteltem magamnak, ez a beleegyezés nélküli intim információk és grafikus tartalom közzététel, valamint beleegyezés nélküli szexuális tartalmanyagoknak a közlése. Sok esetben a fiatalok azon szórakoznak, hogy most már kéznél van minden, igaz. Olyan eszközeink vannak, amivel rendkívül jó minőségben készíthetünk rövid videókat, fiatalabb generáció sokkal jobban kezeli már ezeket a felületeket, mint mi, és sokkal gyorsabban megvág akár egy videót, és egy applikációt, amely akár feliratozik, azt is már sokkal hamarabb használja, meg mindenfélét, akik már másak a digitális képességeik, és látjuk azt, hogy például ezek nagyon-nagyon veszélyesek tudnak lenni. Azért használnak sok esetben tényleg arcfeloldó programot, hogy akkor az arcfeloldással, de akkor az arcot hogyan teszik oda, hogyan nem, hogyan tudják használni, hogyan nem. És sok esetben az, amit még tapasztalunk, és ami szerintem nagyon veszélyes, főleg a gyerekekre nézve, az az, hogy bennük van a félsz, hogy elindul az info, hogy felkerült rólad az internetre egy kompromitáló fénykép. És az áldozat nem tudja, hogy hol jelent meg, hányan látták, milyen volt az. Ha valakitől kap egy képernyőfotót, hogy akkor hogy néz ez ki, az még bizonytalanabbá teszi, mert lehetséges, hogy tényleg az a tartalom számára nagyon rossz lehet. Tehát ugye ez azért nagyon-nagyon erősen befolyásolhatja az áldozatot, sőt, extrém magatartásbeli, viselkedésbeli gesztusokra is akár kényszerítheti ezek az állapotok, amikor egy ilyen helyzetbe belekerül az ember.
Ha jól értem, akkor itt érünk be a sexting kategóriájába, hogy fiatalok, de nyilván lehet, hogy nem csak fiatalok küldözgetnek egymásnak magukról pikánsabb képet akár, és hogyha egy párkapcsolat teszem, azt rosszul végződik, hát akkor az a kép kikerülhet a közösségi médiába is.
Pontosan, vagy a családi videókról is beszélhetünk, amelyeket el lehet készíteni, és amelyek előbb-utóbb, hogyha olyan a kapcsolat, akkor akár kikerülhetnek a közösségi médiára. Vagy ami még nagyon durva, ez is durva, de az is nagyon durva, hogy akár online zaklatás helyett online zsarolás témája lesz, hogy azt mondja, hogy utána, hogyha ezt is ezt nem teszed meg, értem, és akkor kényszerítve leszek arra, hogy ezt is ezt a fényképet akár a közösségi médiára kitegyem. Megmutassam a nagyvilágnak, hogy ez is ez vagy, így és így nézel ki. Tehát ezért azt hiszem, hogy többször is már hallották tőlem a hallgatók, de ismétlem, mert nem tudom elégszer ismételni, hogy amelyik pesztől kezdve a gyerekünk kezébe egy okostelefont adunk, attól a pesztől kezdve mi szülőként felelősek vagyunk azért, hogy mi történik a gyerekünkkel, milyen tartalmakat készít az a gyerek, hogyan bánik azokkal a tartalmakkal, és hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy a gyerekünk ne váljon áldozattá, hogy a naivitásból kiindulva ne legyenek sértődött és sérült felnőttek belőlük, hogy ne legyenek folyamatosan zaklatásnak kitéve, hanem okosan, de ellenben felelősségtudatosan használják ezeket a felületeket. Itt a zaklatással és az internet használattal kapcsolatosan azért meg kell húznunk egy vonalat is, mert jelen van a fizikai hétköznapjainkban is a zaklatás. Nem csak az online térben. A bullying jelensége az iskolákban, az iskola kapun belül is jelen van. Ellenben itt az történik, hogy iskola kapun belül jelenlevő bullying, ami megtörténik az iskolában látványosan, az iskolából az út hazafele megint, ellenben a melyik pesztőkező belépett a házba a gyerek, ez folytatódik online felületen. Tehát nem úgy van, mint a régi időkben, hogy elmentünk az iskolába, és mi több most már az iskolába is az eszközökön keresztül, a mobil eszközökön, az okos eszközökön keresztül folytatódhat. Tehát nem az van, hogy elmentünk az iskolába, valakire haragudtunk, és akkor azt csináltuk, hogy szüneteken kiközösítettük, igaz, vagy csipkedtük, vagy letapostuk, vagy cikiztük, vagy a sorban, amikor be kellett állni, hogy bevonuljunk szünet után, akkor hagytuk, hogy mindig hátrább megyen, vagy letapostuk. Utána nem ültünk mellé, amikor társválasztás volt bizonyos játékokban, akkor nem választottuk ki azt az illető szemét, vagy összesugtunk a háta mögött, vagy belefirkáltunk a füzetébe valami figurát. Régebb ez volt. Ellenben most osztályon belül, órán belül akár, a mobileszközökön keresztül folyamatosan már cikizhetik egymást, tehát bullyingolhatják egymást, és bullyingolják egymást a gyerekek. Akár elküldenek egy kellemetlen fényképet a kislánynak a szoknyája alól, ahol előre betolja a telefonnak a fényképezőgépét, lefényképezés utána kuncognak, hogy beküldtem az osztálycsoportba, hogy ma rajtad kék harisnya nadrág van, vagy kék bugyit hordasz ma, vagy ilyen dolgok. Ami rendkívül kellemetlen például a kislány számára. Én most a lányokról beszélek, mert ők a legkitettebbek a szexuális zaklatás és a szexuális tartalmú zaklatásoknak inkább. De a fiúk is pont úgy, tehát, hogy ez attól függ, hogy közössége válogatja igazából, hogy mennyire tudnak ezekkel szembenézni. És tudja, mint gondolkodom, Szilárd, hogy most, hogy az iskolába elteszik a telefonokat órákon, nem használják a gyerekek, csak bizonyos megengedett időszakonként. Amióta ez elindult, én azóta nem beszélgettem szakemberekkel, és ez pont jó, hogy eszembe jut, hogy kérdezzük meg, hogy lássuk, hogy mi történt. Vissza van egy kicsit szorítva ez a jelenség? Többet figyelnek a gyerekek egymásra? Jobb ez? Egészségesebb ez? Mert hogy otthon nagyon sok felelősség teljes szülő megszabja az internet használatot a gyerekeknek. Igaz? Mert van a szülői felügyelet a telefonokon, az internet használaton is, és meg tudom osztani, hogy az a gyerek egy nap, egy órát internetezzen. De van, amikor egyik szülő sem veszi a fáradtságot, hogy ezt megtegye.
Vagy nem tudja, hogy kell megtenni.
Vagy nem tudja, hogy hogyan kell megtenni, és emiatt ténylegesen azt látom, hogy nekik segítségre van szükségük. Itt szintén visszatérve az internetes zaklatásra, mert a cyberbullyingról beszélünk is, hogy ez a téma. Itt van szintén három feltétel. Az egyik, hogy erős és negatív tartalmat közvetít a bántalmazó, igaz, a bántalmazottnak. Tehát ez egy fontos, hogy erős és negatív tartalom. Rendszeresen ismétli ezt a tevékenységet. És mindezt a hatalma fitoktatásával éri el. Ahogy mondtam az elején is, hogy hatalomban van igaz ugyanez a három dolog. Tehát a jelzések, az üzenetek, amelyekben ezt a hármat, vagy a három közül már egyet erősen felismer elsőre az illető személy, azt jelenti, hogy zaklatva van. És kellőképpen kezelje, és jelentse ezt a helyzetet. Nem lehet elbújni ezektől a zaklatoktól. Az internet olyan, hogy most itt ez a műsor alatt igaz, én is kiteszem a telefonomat, lenémítom, de hogy folyamatosan felpattannak az ablakok, mert üzenet van, mert már megszoktuk azt, hogy állandóan elérhetőek kell legyünk. Tehát, hogyha nem válaszolunk rögtön a telefonra, vagy valaki nem válaszol nekünk 10-15 percen belül, mert mi akkor akartunk beszélni vele, akkor azt gondoljuk, hogy nem vesz minket komolyan. Mert megszoktuk azt, hogy azonnal elérhetőek vagyunk, és mindig. Ami megint egy ilyen általános készenlétet hoz ki belőlünk, hogy mindenre mindig kell válaszolni, mindenre mindig meg kell nézni. Tehát, hogy ez a magatartásbeli változások is, főleg a fiatal generációnak nem kell felháborodni, nem kell elvenni tőlük az okos eszközöket. Nem kell teljesen elvenni tőlük az internetet, hanem sokkal inkább abba az irányba terelni a fiatalokat, hogy tudatosan használják az internetet, felkészíteni szülőként, pedagógusként akár arra őket, hogy milyen veszélyek fenyegetik, amikor egy telefont használ, amikor egy internetet neki fog használni, igaz, amikor megtanul bizonyos közösségi felületeken, akár társalgási projektekben részt venni már, mert látjuk azt, hogy aki nem tud írni a gyerekek közül, azért már megvan az okos telefon, és veszi fel hangjegyzetben. Tehát a hangjegyzetet el tudja küldeni anyukának, vagy apukának, apuka hangjegyzetben válaszol neki, még nem tud írni a gyerek, de már meg tudja nyitni a programot, és hanghelyzetben tudja a szüleivel tartani a kapcsolatot, nem felveszi a telefont, és felhívja, hogy anya egyes, apa kettes, mama hármas, a tesó nem tudom hányas, hanem megnyitja például a WhatsAppot, és akkor azt mondja, hogy szia-szia, és hangüzenetben tárgyalunk egymással, igaz? Tehát, hogy ilyen helyzetek vannak, egyre jobban tapasztalom a kisgyerekes szülőknél.
Hosszan lehetne beszélni a kommunikáció formáinak változásáról, de térjünk vissza a cyberbullyingra, és annak kapcsán, hogy mit tudnak tenni az áldozatok, a fiatal áldozatok, akik diákok. Mert hogy mit látunk, hogy nem minden szülő ért az online térhez, nem minden szülő tud számukra segíteni, illetve vannak iskolák, ahol vannak iskolák, ahol nincsenek iskolapszichológusok, de azért összességében arról kell beszélni, hogy elég leterheltek ezek a szakemberek.
Amit el kell mondani mindenek előtt az, hogy a fényképeket, amelyeket készítünk és küldenek a gyerekek, ez bárki bármikor lementheti. Ezt három felkiáltójára jegyeztem fel szintén magamnak, mert tudni kell a gyerekeknek, a fiataloknak, a felhasználóknak, mindenkinek, hogy ez bármikor lementődhet, és hiába törli rá az internetről utólag, az nem tűnik el. Az, hogy valakit az interneten zaklatnak, van egy megalázottságérzés, és ez sokkal fájdalmasabb lehet a gyerekeknek akár, mint a felnőtteknek, mert szégyellik, titkolni valójuk van, nem tudják, hogy ezt hogyan éljék meg. És akkor hozok adatokat. Az internetes bántalmazás megjelenik már fiatal kiskamaszok korában, 10-12 évesek. És látja, hogy mondtam, hogy még írni, olvasni nem tudnak, de már tudnak üzenetet küldeni, tehát már a képességek, a digitális képességek megvannak. És a 10-12 éves gyerekek sokkal kevésbé érzik az internetes világnak a határait. Ők nem tudják még teljesen megélni azt, hogy akkor meddig lehet elmenni valamivel szemben. Akár egy agresszív, pressinges attitűd nekik példakép lehet. Én is úgy akarom csinálni, mint ő. Tehát a példaképek, a hasonulás, az azonosulás bizonyos szemükben celebeknek tűnő személyeknek, és utána ugyanaz az attitűdnek a gyakorlásra is felvétele, akár provokáló lehet, mert az a menő, aki ezt így meg úgy csinálja, és hogy akkor ők is ebbe belemehetnek nagyon könnyen, mert nincs, akivel erről beszélgessenek, vagy nincs, aki őket tájékoztassa, hogy ez mivel jár, vagy egyáltalán hogyan lehet másképp is menőnek lenni, nem csak mások utánzásával. És gyakran a szülők és a pedagógusok nem tudnak arról, hogy mi zajlik a háttérben. Tehát nem találnak megfelelő eszközöket, úgy, ahogy ön is mondta, nincsenek eléggé felkészülve, és évek óta dolgozom egy nemzetközi egyesülettel, aki kimondottan az internetes zaklatás és az internetes emberkereskedelem felszámolása érdekében küzd. És ők azok, akikkel együttműködve az elmúlt időszakban sikerült olyan tananyagot kidolgozni pedagógusoknak, akik mindenféle formájára az online zaklatásnak, az online emberkereskedelemnek, és akkor itt beszélünk Lávarbolyról, meg énekről, mert Szilárddal erről is beszélgettünk már, hogy ezekre felhívják a figyelmet a pedagógusok a gyerekeknek korcsoportonként. Alsó tagozatosok 5-8 osztályosok, illetve 9-12. Osztályosok számára. És az a jó, hogy ez a tananyagnak az elkészültével sikerült elérni, és milyen jó, hogy ott tudunk lenni Bukarestben, és bukaresti kapcsolatokat a törvényhozásban is, és maga a szakterületemből kiindulva is tudjuk használni az egyesületeknek a felkészültségét és a nyitottságát, sikerült lefordítani magyar nyelvre is. Nekünk nagyon fontos az, hogy ezek a tananyagok, amelyek elkészülnek Romániában, az erdélyi magyar fiatalok, az erdélyi magyar családok számára is elérhetőek legyenek, hiszen hogyha nem anyanyelvemen értem jól meg, igaz, ezt a dolgot most jöhetünk és beszélgethetünk az iskolai zaklatásra, és nézzük meg a marosvásárhelyi példát, hogy hiába készítjük fel a gyerekeket erre, a rendőrség, a Maros megyei rendőrség jár iskoláról iskolára, amikor nincs magyar szakemberük, aki ezt a prevenciós szakanyagot, ami megvan a román rendőrségnek, magyarul el tudja mondani az iskolákban. Na hát akkor most az internetes zaklatása is ugyanez történik, ellenben ez a tananyag most le van fordítva, igényelhető a magyar pedagógusok által, plusz pontozási rendszer jár érte, amit elismertettünk az Oktatási Minisztériummal, ez nagy mértékben segít a pedagógusoknak, plusz motiváció. Mi több visszajelzésekben most az jött, hogy a szülőknek is kellene egy tananyag, az is elkészült, most román nyelven van, és megkaptuk a lehetőséget, hogy lefordítsuk magyar nyelvre, úgyhogy most van folyamatban ennek a magyar nyelvre való fordítása. És azt látom, hogy ezek a tananyagok, ezeknek a megléte nagy mértékben fogja segíteni azt, hogy kéznél van az anyag, felelősségteljes pedagógus vagyok, vagy segíteni akarok, akkor ezt elérhetem, és a gyerekeknek megtarthatom ezeket a tájékoztató órákat. Azt mondja, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknál pedig sokkal nagyobb figyelmet kell szenteljünk erre, mert ők sokkal nagyobb veszélyben vannak, és sokkal jobban ki vannak téve az internetes zaklatásnak, mert bárki levehető a lábáról az ígérgető mézes-mázas szavaknak, és utána pedig látjuk azt, hogy megjelennek a sértőképek, a sértőtartalmak, és egyszerűen nem tudják, hogy mit tegyenek. A gyerekekben az online zaklatás pont úgy, mint bármilyen más bántalmazási forma is, rossz érzéseket kelt. Bántalmazott az általában nem érzi jól magát, azért is bántalmazott, nem csak fizikailag, pszichikailag is, igaz. És alássa az önbizalmukat, az önértékelésüket, és nagyon sok esetben, amikor már súlyos ez, akkor elszigeteli a barátait. Tehát teljesen elszigetelődik a barátait, hogy nem lett senki bele az életébe. És ezek azok a jelek, aminél tanácsolnám a szülőknek is, hogy figyeljenek oda a gyerekekre. Tehát ezek mind olyan jelek, amikor a gyerek kezd szorongani, amikor feszülté válik, amikor csökken a teljesítménye, amikor a megszokott rutin dolgokat sem képes már ellátni, szétszórt, elszakad a barátaitól, igaz? A szülőkkel való viszonya megromlik. Ezek már mind olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy a szülőnek nagyon-nagyon el kéne beszélgetni a gyerekkel, oda kéne figyelni rá, meg kéne nézni, hogy hogyan használja az internetet, és nagyon sok esetben a kicsiktől kezdve már az a tanács, hogy együtt internetezzenek. Tehát nem odaadom a tabletet, hogy gyerekem ülj és nézi most egy rajzfilmet, hanem együtt nézzük a rajzfilmet, és közben azt az érzést, amit megél a gyerek, megbeszéljük egymással, hogy lássa azt a gyerek, hogy hogyan kezeli azt az információt, amit kap egy tabletből például. A szülők számára mindenek előtt az a fontos, hogy megértsék azt, hogy van online tevékenység a gyerekeknek, megértsék azt, hogy a mindennapi életnek kiegészítő része, de tévedés lenne az, hogy az, amit mondok és ismétlem magam, hogy a nethez való hozzáférést teljes mértékben leállítsa. Ellenben az egy nagyon jó módszer, hogy felügyeltbe és szigorú körülmények között a fiatalok használhassák az internetet. Fontos az, hogy az internetről, az internet veszélyéről való beszélgetés jelen legyen a hétköznapokban. Beszélgessenek róla. Tehát a gyerekek ne érezzék azt, hogy ők most ez egy nagy tabu a családban, és nem tudják elmondani. Igaz, tehát, hogyha bizonyos témákat titokként kezelünk a családban, nem azért titok, azért, mert nem is beszélünk róla, mert miért beszélünk róla, akkor a gyerek már, amikor bizonytalanná válik, akár fenyegetetté válik, akár érzi, hogy online zaklatásnak az áldozata, nem fog bizalommal fordulni a szülőhöz, hogy kérje a segítséget. A pedagógushoz sem fog bizalommal fordulni, hogyha ilyen környezetben van. Megpróbálja megosztani saját korcsoportjával, saját osztálytársaival, de hogyha akár ők a zaklatók, akkor magára marad. Elmagányosodik, és ez sok esetben testcsonkítástól elkezdve mindenféle végezetes kimenetelő cselekedetekre kényszerítheti, és nagyon-nagyon fontos az, hogy bátorítani kell, hogy beszéljenek ezekről a problémákról, támogatni kell őket, hogy közösen megoldást találjanak ezekre a helyzetekre, elmondani, hogy otthon és a családban egy olyan környezet van, ahol bármi történik, vigyázzunk rád. Nekünk elmondhatod, mi vigyázzunk ránk, ránk számíthatsz. Ez az online zaklatás esetében is pont így van, mert akkor a gyerek nem fog máshova menekülni, nem fogja megadni magát, értve, hogy akár, hogyha félemlítve van. Nem fogja szégyelni, hogy egy filmesztelen vagy egy mesztelen fénykép kikerült az internetre, mert utána a szülők kellőképpen mellette állnak. Feljelentést tesznek, lépnek annak érdekében, hogy az, aki ezt megtette, az megkapja a kellő büntetését. Azért, hogy ez a fénykép akár eltűnjön. De a prevenció, és mindig ezt erősítem, hogy felkészíteni a gyerekeket, hogy milyen tartalom, mi készül velük, hova készülnek ezek a tartalmak. Ez egy óriási felelőssége minden szülőnek. Nem fogjuk tudni megelőzni teljesen ezt a jelenséget. Tehát ezt felejtsük el. Újabb és újabb formák fognak megjelenni. A párkapcsolatok átalakulnak, a gyerekeknek egymáshoz való kapcsolatai. Úgyhogy itt szerintem, igen, ezt kiemelem mindig is, hogy nem kell néma támogatók legyünk, vagy néma megfigyelők, hanem aktív támogatók kell legyünk. A gyerekeink, hogyha hazajönnek az iskolából, és elmondják, hogy úgy néz ki, hogy az egyik osztálytársuk bullyingnak az áldozata. Nem ismeri fel a gyerek, nem biztos, hogy meghatározza. De hogy körülírva a jelenséget rájövünk, akkor a gyerekkel beszéljünk el arról, hogy mit jelent ez. Beszéljünk el arról, hogyha ilyen-olyan fényképeket küldözgettek az osztálytársai, milyen következményei lehetnek, de bátorítsuk arra, hogy vállaljon felelősséget, és beszéljen a kollégáinak, az osztálytársainak a problémáról a szakemberekkel is. Tehát aktivizáljuk a gyerekeket is, mi magunk is aktivizáljuk önmagunkat, de ne passzívan hallgassuk ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, hogy nem a mi problémánk, az egy másik család problémája, egy másik gyerek problémája, és ha a gyerek elmondta, jaj, de jó, hogy az én gyermekem megúszta ezt. Nem. Bármelyik pillanatban áldozattá válhat. Tehát, hogy bármelyik pillanatban ki lehet téve annak, hogy szépen ügyesen pont ugyanabba a csapdába bekerül a mi gyerekünk is. És ez egy közösségi fellépést igénylő dolog, amikor azt mondjuk, hogy aktívak vagyunk, és nem passzívak ezekben a helyzetekben, tehát, hogy támogatók leszünk, és nem csak néma szemlélők. 5 tény, amit egy szülőnek tudni kell a cyberbullyingról. Ezt írtam még ki magamnak, hogy ne felejtsem el elmondani. Tehát, hogy a hagyományos zaklatók 2,5-szer nagyobb valószínűséggel zaklatnak online, mint azok, akik soha nem zaklattak. Tehát ha valaki nem volt soha zaklató, és soha nem követett el ilyen tevékenységet, akkor sokkal nehezebben válik zaklatóvá. Ellenben, ha valaki kezdett zaklatni, sokkal nagyobb esélye van annak, hogy az online felületen is ugyanezt megteszi, és többszöröződik ez a zaklatás, amelyik pesztőkeze már átment az online-ba. És az van, hogy régebben, amikor mondtam, hogy az iskolában maradt a zaklatás, most már ott van az iskolában is, jelen a hétköznapokban is, de nézzük meg azt, hogy milyen adataink vannak. Legalább az általános középiskolás és középiskolás diákok egyharmada számol be cyberzaklatásról. Tehát felismeri, tud róla, és beszél is róla. 40%-a jelenti ezek közül a cyberzaklatás áldozatainak, 40%-a jelenti ezt szüleinek, vagy jelzi ezt szüleinek, és csupán 30%-a a tanárainak. Tehát, hogy több mint fele azoknak a gyerekeknek, akik cyberzaklatásnak az áldozatai, több mint fele, 60%-a nem mondja el. Ez szerintem egy ijesztő adat. Tehát valószínű, hogy sok hallgató fel is kapja a fejét, hogy vajon mi van körülöttes, mi van a gyerekével, és miért nem mondja el, hogyha azt mondjuk, hogy óriási százalék arányban ott vannak is áldozatok. És a zaklatás az persze, hogy Instagramon, TikTokon fordul el, más közösségi médiában, amit látunk, Facebook és ilyen-olyan csevegő felületek, és még az, ami fontos, az az, hogy szorongás, depresszió és öngyilkossági kísérlet gyakoriságát növeli. Tehát figyelem, nagyon-nagyon kell figyelni a gyerekeket, és a cyberbullying akkor is megtörténhet most már, hogyha a gyerekem nem lép ki a házból, hogyha nem találkozik senkivel, igaz? De ott ül bent a szobában, és van egy internete, és van egy okos eszköze. Egy számítógép, egy laptop, egy tablet, egy okos telefon, ahova van internet csatlakozása. Tehát nem óvhatjuk a gyerekeinket, hanem sokkal inkább az a leghatékonyabb, hogyha például tudunk beszélgetni, és blokkolják ezeket a zaklatókat. Tehát abszolút, amikor valaki téged kezd online zaklatni, akkor a tanács az, hogy blokkolni kell ezt a zaklatót, ha már felismerted, hogy zaklató. És az áldozatok közül van egy statisztikánk, hogy 36%-a kérte a zaklatót, hogy hagyja abba a zaklatást. Tehát aki online zaklatás, cyberbullying áldozata, 36% visszajött, hogy kérlek szépen, többet ne írjál nekem ilyet. Kérlek szépen, több ilyen fényképet ne tegyél közzé velem. Kérlek szépen, ezt a videót töröld le. Kérlek szépen, vedd ki a csoportból ezt, vagy ilyen dolgok. 34%-a minden kommunikációt letiltott a zaklatóval. Tehát blokkolták, kérték, 34% letiltott minden kommunikációt, 29%-a nem tett semmit. Tehát egy harmada majdnem a zaklatottaknak nem csinál semmit, és még mondok egy ijesztő számot, egy tizede. 11%-a beszélt a szüleivel az esetről. Tehát ha azt mondjuk, hogy 10-ből egy gyerek mondja el a szüleinek, hogy ő zaklatás, online zaklatás áldozata, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van. És ezek teljesen új statisztikai adatok. Ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak az utolsó adatai voltak. És van még egy adatom. A Szávátszkopinak a tavalyi tanulmánya, 2023-as tanulmány. A gyerekek 77%-a naponta legalább 3 órát tölt interneten. 77%. A lányok jelentősebb, nagyobb arányban mondják azt, hogy több mint 6 órát töltenek online, mint a fiúk.
Ezt
a
gondolom visszavezethető arra a statisztikára, hogy a lányok inkább a közösségi médiát használják, míg a fiúk, ők is online vannak, csak a különböző játékokban.
Valószínű, igen, de ott is van egy chat felület.
Vagy egy állandó
kapcsolat. Vagy egy
kapcsolat.
Állandó kapcsolat, tehát, hogy a verbális zaklatás is lehet, de hogy a cyberbullyingnak mi azt mondjuk, hogy a verbális zaklatás, az online megfogalmazások nincsen fizikai, ellenben pszichológiailag, és utána pedig image-ben, önértékelésben teljesen látszik és érződik a gyerekeken, hogyha ezek ki vannak téve. És akkor a 40% a gyerekek azt állítja, hogy online sértegették, vagy zaklatták. És a tinédzserek és a lányok ezt jelentősebb, nagyobb arányban állítják. Megint tinédzserek és lányok. És 12%-kal több a lányok esetében az online zaklatás. És még van egy ilyen, hogy a sértegetett gyerekek 20%-a azt mondja, hogy legalább heti rendszerességgel megtörténik az online zaklatás az életükben. Heti rendszerességgel.
És ez itt történik Romániában.
És ez Románia, mert Mentsétek meg a Gyerekeket egyesület által készített felmérés, és a gyerekek 17%-a azt állítja, hogy sértő üzeneteket posztolt vagy küldött. Ezt azért hagytam ide a végére, mert hogy majdnem 10 gyerekből 2 bántotta a többit. Tehát bántalmazó online.
Beismerte,
hogy neki volt bántalmazó tartalma, amit elküldött. Tehát itt azt gondolom, hogy ez így megint egy olyan adatsor, ami teljesen lesokkol. Ezt éreztem én is a parlamenti munkám során, amikor a családokért dolgoztam, és a családoknak a jólétéért és a gyerekek biztonságáért, hogy az, hogy odafigyelünk, és megpróbáljuk felvenni a lépést a korral, a digitalizációval, de a gyerekeinket nem eltiltjuk, hanem elmondjuk, hogy egy kicsit ők másképp csinálják, de elfogadjuk, hogy ők másképp csinálják, de próbáljuk úgy, hogy védjük őket, és elérjük azt, hogy nekünk magyar tananyagaink legyenek, hogy az oktatók megkapják a felkészítőket, hogy próbáljunk beszélni erről anyanyelven és a médiában is, és külön köszönet ezért önnek is és a Vásárhelyi Rádiónak is. Ez már szerintem is számít. De a prevenciós programok, a biztonságos internet használat az az egyik legfontosabb, a másik az iskolai szakembereknek a jelenléte, az úgynevezett iskolapszichológusok, akiknek a száma elég alacsony, és nagyon sok eset van, ellenben az iskolai bullying csoportoknak a sokkal aktívabb munkája szükséges. Az aktív munka alatt azt értem, hogyha látják és érzik a gyereken, hogy például jele van a zaklatásnak, akkor azonnal hívják a szülőt. Beszélgetnek a gyerekkel egyet, felhívják a szülőt, jelzik a szülő fele ezt. Erre külön kiképezett szakembereink vannak, mert most már törvény szabályozza ezt. És itt az azonosítási lap is van például, ami lát, hogy mit kell kiixeljen, hogyan jön rá, hogy bullying áldozata a gyerek az iskolában. Ezeket kellő komolysággal és felelősséggel kell kezeljék a pedagógusok is.
Beszéljünk egy kicsit a felnőttekről is. Mennyire jellemző ebben a korosztályban, tehát már nem az iskolák, nem a tanintézmények keretein belül a cyberbullying, illetve mekkora problémát okoznak minden korosztály tekintetében a különböző álprofilok? Erről érintőlegesen már volt szó.
Igen, tehát ahogy mondtam szépen a legelején is, és valószínű azért vettük gyerekeket is, de felnőtteket is, mert egy postafiókról beszélünk, egy felhasználói fiókról beszélünk, ami rólam szól, ez én vagyok. Én Csép Éva Andrea vagyok, a Facebookon van egy hivatalos politikusi oldalam, igaz? Ahol az én közéleti tevékenységemről beszámolok, ahol én válaszolok a kérdésekre, és amelyet egy hivatalos oldalként kezelek. Van egy személyes profilom is, a Csép Andrea, Andi. Én Csép Andrea vagyok, itt a barátaim vannak. De én is az elején, amikor megcsináltam az első felhasználói fiókomat, igaz, a Facebookomat, akkor én beengedtem ismerősöket. Ez 2008 körül volt, amikor megszületett a Facebook accountom, a Facebook fiókom. És akkor beengedtem embereket, mert akkor még 2008-ban nem éreztük ezt a veszélyt. Akkor nem volt ennyire előre haladva a technológia, technika, hanem úgy örventünk. Emlékszik, azelőtt volt az IVIV. Nagyon sok idősebb hallgató emlékszik erre is. Tehát, hogy ilyen felületeken kezdtük el keresni a régi barátainkat. És akkor nem mértük fel ezt. Felnőttként pedig most már látom azt is, és látva körülöttünk, ami történik, akár belelátva abba, hogy nagyon sok esetben a bántalmazottak igaz megkeresnek, hogy segítségre szorulnak, nézzük meg, hogyan tudunk segíteni, hogy ezek nagy veszélye. Tehát mint mindenhol a jelszavaink megosztása másokkal. Másrészt az, hogy a kommenteket, hogyha neked egyből úgy érzed, hogy ez zaklatás, akkor ott van az a gomb, amivel te tudod jelenteni, és ki tudod választani, hogy nem kívánt tartalom, szexuális tartalom, zaklatás, gyűlöletbeszéd, ki tudod választani azt a profilt. Ha te úgy érzed, hogy te veszélyben vagy, akkor ezeket a profilokat jelezni kell. Mert ő kérdezte Szilárd, hogy a fake profilokra, az álprofilokra hogy jövünk rá. Ennél többet nem is én kell mondjak, hanem önök még fiatalabbak, hiszen még többet értenek ehhez. Én már nem ahhoz a generációhoz tartozom, aki nagyon gyorsan multitaskingban tud mindenre is reagálni, válaszolni és gyorsabban felismeri. De azt gondolom, hogy itt a bizalom az meg kell legyen a családon belül, meg kell legyen a párkapcsolaton belül, ellenben időszerű időközönként jelszavakat változtatni, és megnézni azt, hogy ki milyen típusú személyes információkhoz fér hozzá. A telefonomhoz, a számítógépemhez, a laptopomhoz, a tablettemhez.
Szóba került már a műsor folyamán a törvényi szabályozás is. Milyen következményekkel járhat az, hogyha valaki cyberbullyingot követel, milyen jogi lépések történhetnek meg ellene?
Tehát, hogy ez pontosan úgy, ahogy mondtam a legelején, és ezt jelenteni kell rendőrségnek, megvan az internetes rendőrség is, már nyomoznak, tehát, hogy nagyon gyorsan ki tudják deríteni, hogy honnan érkezett ez, milyen profil ez, és beazonosítják, de akár például telefonszám alapján is, hogyha valaki fenyegető SMS-eket kap, mert hogy mindig csak az internetről beszélünk, de a cyberbullying ott van az ismeretlen SMS küldőnél is, és az ismeretlen fake profilon is, igaz, aki nekünk megint fenyegető üzeneteket küld, a rendőrségre kell jelenteni. És a rendőrség az, aki ebben az esetben elindítja a kivizsgálást, kér még plusz információkat róla, és felvételeket, képernyőfelvételeket kell készíteni mindenről, ami úgy érzed, hogy neked veszélyt jelent, mert a telefonodban azt tárolni tudod, és hogyha szükség van, van bizonyítékod, amelyet meg tudsz mutatni róla. Beszélgetéseket, hogyha olyan beszélgetés van, amelyben téged fenyegetnek, akkor meg tudod csinálni a képernyőfelvételt, ahol ott van az óra, ott van a dátum fent igaz a telefonon, és látszik, hogy ki mikor írta neked, és miért írta neked. Tehát, hogy ezek nagyon hasznosak tudnak lenni akár egy bírósági tárgyalás esetében, a zaklatás és az agresszió bármilyen formája büntetendő. Ez most a súlyosságtól függ, és attól függ, hogy hány embert érintett, milyen formában érintette.
Hányan
pontosan hányan vállalják fel, és az internetes rendőrség az, aki eljár ezekben az ügyekben, de bízni kell a hatóságukban. Tehát amikor már valami eldurvult, nem szabad engedni eldurvulni, hanem kell kérni a hatóságoknak a segítségét. Hoztam egy gondolatot, hogyha Szilárd megengedi, és én azt hiszem, hogy ez lehet a legjobb mottoja a mai beszélgetésünknek. Ez Michael Humbert, francia tanácsvezető bírónak a kijelentése. Ő azt mondja, hogy a közösségi hálózatok az utcát jelentik. Tehát, hogy nagyon szépen leírja, a közösségi hálózatok az utcát jelentik. Amikor elhaladsz valaki mellett az utcán, akkor nem sértegeted, nem fenyegeted, és nem gúnyolódsz vele. Igaz? Mert ezt csináljuk az utcán. Valaki mellett elmegyünk, nem tesszük ezt meg. A közösségi háló is, ugyanis egy utca kéne legyen. És amit nem teszel meg az utcán, mondja tovább Humbert, azt mondja, ne tedd meg a közösségi médiában is. Tehát, hogyha mi ennek a bírónak, a francia tanácsvezető bírónak a gondolatmenetét megjegyezzük, a gyerekeinket így neveljük, az unokáinknak ezt tanácsoljuk, akkor azt gondolom, hogy a prevencióban egy nagyon fontos lépést tettünk előre. Tehát egy utca, a közösségi háló, amit az utcán nem teszünk meg, azt a közösségi médiában sem tesszük meg.
Rohamosan közeledünk a műsoridőnk végéhez, de még fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, hogy ön hozta létre a Női Jogvédi Ügyeletet, ahol az erdélyi magyar nőknek nyújtanak segítséget az anyanyelvükön, abban az esetben, hogyha a bántalmazás, jogsérelem vagy diszkrimináció éri őket, illetve azokban az esetekben, ha jogi ügyekben vannak kérdéseik. Ezt a gondolatot továbbfejlesztve nem lenne célszerű egy cyberbullying elleni ügyelet, felület létrehozása is? Ahol akár arra is lehet ösztönözni a fiatalokat és felnőtteket is, hogy ne tartsák titokban, hogy áldozatok, internetes zaklatás áldozatai.
A legjobban mindig a saját példákon keresztül tudunk érzékenyíteni. És nagyon tudom értékelni azokat a bátor áldozatokat, akik kimernek állni és vállalni tudják a saját történetüket, hogy esetleg tudjanak segíteni azoknak, hogy mások ne váljanak áldozatokká. Kevesen vannak, de egyre többen lesznek, akik már akarnak beszélni arról, hogy mi történt velük, hogy más ne járja végig ugyanazt a kálváriát, amit ők végigjártak. A Női Jogvédő Ügyelet rendkívül hasznos segítség a nőknek. Vannak, akik pontosan internetes zaklatásnak is az áldozatai voltak párkapcsolatban, és pont ezért kérték a segítségünket, hiszen sok esetben, ahogy mondtam az elején is, felmerülhetnek ilyen kapcsolatbeli szakítások után, válások után történnek ilyen dolgok, sajnos, de hogy én önökre bíznám inkább ezt, a fiatalabb generációra már bíznám ezt, hogy segítsen és vállaljon közösségi szerepet abban, hogy megmutatják ezeket a példákat. Valószínű, hogy vannak civil szervezetek, akik ez az ügy mellé tudnak állni, és segíteni tudnak eljuttatni is olyan személyekhez, akik akár már potenciálisan áldozatok, de nem tudnak kilépni belőle, vagy nem mernek beszélni róla. Azt gondolom, hogy minden egyes segítség és minden egyes ötlet, ahogy Szilárd is most mondja ezt, jól fog, hasznos, annak érdekében, hogy biztonságban tudjuk a gyerekeinket, főleg a fiataljainkat, és ne folyamatosan egy nagy mumusként tekintsünk az internetre, hanem ténylegesen úgy tudjunk rátekinteni, mint egy olyan forma, ami ott van, hogy tudjunk társalogni, tudjunk információt szerezni, tudjunk hatékonyan, gyorsan üzeneteket eljuttatni egymáshoz, és saját magunkat is tudjuk fejleszteni.
És mindezt úgy, olyan formában, úgy viselkedvén az interneten, mint ahogy a normalitásban az utcán viselkednék. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, szociális szakpolitikus, köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, Szilárd.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.